érdekelni. És így olvasom most az igét a Mózes 5. könyvéből, a 28. fejezet első 14 versét. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr. Rátszállnak mindazok az áldások, és kísérni fognak téged, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, földet termése, és állataid ivadéka, teheneid ellése és nyájad szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd, áldott leszel jártodban, keltedben. Vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet, ha rád támadnak. Egy úton vonulnak föl ellened, de 7 úton menekülnek előled. Áldást bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet neked ad Istened az Úr. Az Úr a maga szent népévé emel téged, ahogy a megesküdött neked, ha megtartod Istenednek az Úrnak parancsolatait, és az ő útján jársz. A föld valamennyi nemzete látni fogja, hogy az Úrról kaptad a nevedet, és félnek majd tőled. Elhalmoz téged az Úr minden jóval, méhed gyümölcsében, állataid ivadékában, és földet termésében, azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáidnak, hogy neked adja. Megnyitja az Úr előtted gazdag kincses házát, az eget, és esőt ad a földre, amikor csak kell, és megáldja kezed minden munkáját. Te kölcsön adsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre. Úrrá tesz téged az Úr, nem pedig szolgává. Mindig fölül leszel, és sohasem alul, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataidra, amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat. És ha nem térsz el se jobbra, se balra azoktól az igéktől, amelyeket ma megparancsolok neked, nem jársz más istenek után, és nem tiszteled azokat. Az elmúlt vasárnapokon az istentiszteletről szóló sorozatban lehettünk együtt, és azt mondtam, hogy az elmúlt alkalommal befejeztük a sorozatot, az utolsó része volt az istentiszteletről szóló gondolatoknak, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt egy 6., ami még mindig az istentiszteletről szól. Mert hogy az istentisztelet az áldással ér véget, és ma az istentiszteletről szóló sorozat végén az áldásról szeretnék beszélni. Egy olyan ige áll most itt előttünk, ami az elmúlt 5 vasárnapnak egy kicsit az utórezgése, az utóirata. És olyan kérdéseket járhatunk ma együtt körül, hogy mit jelent nekünk, mint gyülekezet, az, hogy Isten áldása van rajtunk. Miért mondunk áldást az Isten tisztelet végén, és mit jelent nekünk a személyes életünkben az, hogy áldottak vagyunk. El tudjuk-e mondani azt, hogy áldás van az életünkben? Észrevesszük-e esetleg ennek a hiányát? Nem tudom, gondolkodtunk-e már az Isten tisztelet végén lévő áldásom. Miért ott van, miért úgy van, miért azt mondja a lelkész, miért nem más mond? Mondta egyszer nekem valaki, hogy kicsit unalmas mindig ugyanazt a 2-3 áldást mondani, olyan szép, régi ír áldások vannak, mindenhol fellelhetők, miért nem variáljuk egy kicsit ezeket az áldásokat? A másik, amivel találkoztam már, hogy valaki mondta egyszer, hogy hát igen, a régi rendszerben, bányász településeken azt mondták, hogy jó szerencsét, itt meg azt mondják, hogy valamilyen áldást mondanak. Hát ez igazából ugyanaz, csak más az ideológia. Jóval több ennél, jóval több, mert az áldás egy olyan liturgikus elem, ami nem csak egy fordulat, és nem azért mondjuk mindig ugyanazt, mert nem tudnánk jobbat vagy más mondani, hanem valamilyen módon az áldásnak a folytonosságára utal. Gondoljátok el, micsoda összetartozás ez, hogy tudhatjuk, hogy a keresztény testvéreink, mondjuk Magyarország szerte a református keresztény testvéreink, lehet, hogy akármi történik az Isten tiszteleten, de a végén nagyjából ugyanaz az áldás, ami elhangzik, és Isten ezen az igén keresztül áld meg mindannyiunkat, és összetartozunk. És gondoljuk csak el, hogy lehet más keresztény testvéreink Isten tiszteletén világszerte, lehet, hogy más áldással, de ugyanúgy áldással mennek el az Isten tiszteletről. Ezzel bocsátja őket a lelkész vagy a gyülekezet vezetője útra. Mert az áldás annyival több mindenféle jó kívánságnál, hogy mindig Isten cselekvéséről beszél. És arról szól, hogy Isten, aki itt az Isten tiszteleten közöttünk cselekedett, az cselekedni fog azon az úton, amelyre te mész. És az az Isten, aki itt veled volt, az veled lesz azon az úton, ami most rád vár. És valljuk be őszintén, ehhez kapcsolódóan nehéz sokszor mit kezdeni azzal, hogy saját magunkat áldottnak érezzük-e, vagy sem. Mert lehet, hogy az életed egy részében azt tapasztalod, hogy rendben vannak a dolgok, és úgy ott van az Isten áldása, jól mennek a dolgok, nincs nagy baj, megvan minden, ami szükséges, sikerül, amit szeretnél, és az életünk egy jó részén, amiről általában nem beszélünk, vagy nem akarunk tudni, néha tudomást se venni, ott meg nem sikerülnek a dolgok. Ellentmondások vannak, kérdések vannak, megoldatlanságok vannak, nincsenek válaszok. És igazából abban különbözünk talán csak egymástól, hogy százalékos arányban kinek az életében mennyi az, amiben úgy áldottnak érzi magát, és úgy rendben van, és mennyi a hiány, mennyi a megoldatlanság. Nincsen senki, aki százszerzelékosan áldott lenne, vagy százszerzelékosan azt mondhatná, hogy engem aztán az Isten elhagyott, és rólam nem emlékezik. És el kell, hogy mondjam, hogy olykor bennem is feszültségeket okoz, hogy elhangzik egy áldás, és várjuk az Isten áldását, és aztán ez kiszámíthatatlan módon nem úgy történik, ahogyan azt elvárjuk. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy az áldás az egy garancia. Megveszünk egy terméket, ott van benne a garancia levél. 1-2-3 évig biztos, hogy nem lesz baja, nem ezt jelenti amúgy, hanem azt jelenti, hogy ha baja lesz, akkor megjavítják, és garanciát vállal a gyártó arra, hogy kezességet vállal a termékéért. És néha úgy tekintünk az áldásra, hogy az Isten tisztelet garanciája az áldást. Garanciális feltételek eltartanak legalább egy pár napig. A garancia ugye kötelezi azt, aki kiadta. De az áldás, hogy így mondjam, nem kötelezi igazából Istent arra, hogy nekünk biztosítson jólétet, gondtalanságot, sikereket és hasonlókat. A közelítünk kicsit afelé, az ige felé, amit felolvastam, különösen is érdekes az áldásról szóló bibliai tanítások sorában. Nagy általánosságban elmondhatom azt, hogy úgy, ahogy nagyon sok bibliai témában van egy fejlődés a Szentírásban, egyre több mindent, egyre árnyaltabban tudhatunk meg, úgy az áldás témájában is olvashattam volna fel új szövetségi szakaszokat, nagyon sok mindent. Ez, amit felolvastam, ez a Biblia elején található. És lehet, hogy azt gondolod, hogy nem mindenben kompatibilis a napjainkkal, vagy a mi keresztény életünkkel. De nagyon fontos dolgokat rejt magában, úgy általában az áldásról. Így nézzük, és így legyen most előttünk. Mert hogy ez az áldás a mózesi törvényben van. Azaz a törvénynek valamilyen módon a kapcsolt része. A mózesi törvényhez kötődik, ahhoz, amikor Isten adta a szövetséget az ő népének, az ő választott népének, várta tőlük azt, hogy őt kövessék, azt kérte, hogy legyenek hozzá hűségesek, legyenek a törvénynek hordozói, az ő szent népe, és akkor ezek az áldások fogják őket követni. Amit felolvastam, tulajdonképpen ebben a szövetségi keretben értelmezhető. Ha megtartod a törvényt, akkor áldott leszel. Nagyon egyszerűen így lehetne ezt meghatározni, és így lehetne megfogni. Ez az áldás, amit felolvastam, arról szól, hogy Isten kiválasztott téged, szeret téged, terve van veled, azt kéri, hogy tartsd meg ezeket a feltételeket, és ha ezeket megtartod, akkor ez az áldás a tiéd lesz. Nagyon logikus, és ebben az értelemben az áldás semmi más, mint következmény. Ha ezt megtartod, annak ez lesz az egyenes következménye. És azt is el kell, hogy mondjam, nem olvastam föl, szerdai bibliórán beszélgettünk erről, hogy ezután, a versek után van körülbelül 4-szer ennyi átok. Ami pedig azt tartalmazza, hogy ha nem tartod meg a törvényt, akkor ezek és ezek a dolgok fognak veled megtörténni. És ha összeolvassuk a kettőt egyébként, akkor az látható, hogy az átkokban ugyanazok vannak benne sokszor, mint az áldásokban, csak éppen hiányként. Itt megjelenik az, hogy mondjuk tele lesz a sütőteknőd, ott meg az jelenik meg, hogy nem lesz tele a sütőteknőd nagyon egyszerűen. Itt megjelenik az, hogy fölösleged lesz, és te adsz kölcsön másnak, ott pedig az jelenik meg, hogy neked kell idegenektől, idegen népektől kölcsön kérned. Így valamilyen módon az áldás az Isten jelenléte, és az átok pedig az Istennek a hiánya, vagy az Isten jelenlétének a hiányában mutatkozik meg. Ez a nagyon egyszerű szövetség és ahhoz köthető áldás egyébként nem csak a Bibliában található meg. Hammurapi törvényeiben is felelhető, hogy ott vannak a törvények, és ahhoz köthetően ott vannak a következmények is. Egyfajta áldó formulák, hogy milyen jólét vár azokra, akik megtartják ezt. Mondhatnánk azt is, hogy megtalálható nagyon sok etikában és nagyon sok tanításban, hogyha jó leszel, akkor jó dolgok fognak vele történni, jót tedd helyébe, jót várj, és igazából ez talán ennyi. Hát tudjuk, hogy azért ennél egy kicsit több. Mert hogy lehet, hogy itt ebben a szövetségi keretben van ez az áldás, de akkor is az Isten cselekvéséről beszél. És ami még érdekes, hogy nem csak egy egyszer elhangzott szerződésnek, a törvénynek a része, hanem sokan azt gondolják, hogy ez egy liturgikus jellegű rész volt. Ami azt jelenti, hogy nem csak egyszer hangzott el a történelemben, hanem Izrael Isten tiszteletén rendszeresen elhangzott. Rendszeresen emlékeztette Isten népének a vezetőjét, emlékeztették a papok arra, hogy mit jelent az áldás. Újra és újra visszatérhetett, és újra hallható volt. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy milyen dolgok vannak ebben, mi a tartalma ennek az áldásnak. És mielőtt így pontról pontra végigvennénk rajta, hogy milyen sok jót ígér meg Isten a népének, az első lépésként szeretnék kiemelni egy nagyon fontos verset, amikor azt mondja ez az áldás, hogyha megtartod az Istenednek a törvényeit és parancsolatait, akkor áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Ez az ige, ez a kijelentés annyira mély és annyira sokoldalú, hogy önmagában erről lehetne prédikálni egy vasárnap, az biztos, mert hogy rögtön egy olyan kontextusba helyezi az áldás, hogy Isten áldása tágas. Isten áldása nincs keretekhez kötve. És elsődleges értelemben mondhatnánk azt, hogy igen, azt jelenti, hogy áldott vagy akkor is, amikor a városban vagy, ahogy otthon vagy, áldott vagy, amikor úton vagy, a mezőn, áldott vagy, amikor mezőgazdasági munkát végzel, adhatnánk ilyen egyszerű magyarázatokat is. De ebben mind-mind az is benne van, hogy az Isten, amikor az áldását ígéri, azt nem helyhez, kultúrához, körülményekhez kötve teszi. Áldott leszel a városban, a védelemben, a civilizációban, és áldott leszel a mezőn, a pusztában, ahol nincs emberi védelem, ahol ki vagy szolgáltatva az elemeknek. Mert az áldás nem függ a körülményektől, az emberi lehetőségektől. Tágítja a mi látókörünket is. Nos, nézzük ezeket a részleteket. Jó, áldott leszek a városban és a mezőn. Isten áldása mindenhol ott van. De mit ígér ez az ige a szövetség népének? Azt ígéri először is, hogy lesz élelem, egészség, utódok. Mi kell más az élethez? Lesz mindig megfelelő étel. És ez többször hangsúlyozza különféle formában. Hangsúlyozza azt, hogy lesz eső, lesz termés, a sütőteknőbe lesz étel, lesz mit megsütni, és Isten garantálja a megélhetésnek a kereteit. Nagyon fontos ez egy olyan kultúrában, amikor egyébként a legtöbb bálványisten termékenység Isten volt, és a termékenység, az ételnek a megléte a sokkal inkább egy alapvető kérdés volt, mint egy mai posztmodern kultúrában, ahol jó esetben tele vannak a boltok, és igazából csak attól függ, hogy mit tudunk megvenni, hogy mennyi pénzünk van, de az étel az ott van. Isten először is tehát termékenységet ígér, élelmet, és ehhez kapcsolódóan termékenységet a jószágra nézve, és termékenységet az emberekre nézve. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse. Nincs is ehhez mit hozzátenni. Mi a legelemibb és a legnagyobb áldás? Hát az, hogyha megvan ez. Akkor is, hogyha lehet, hogy már nagyon távol vagyunk ettől az egyszerű, mondhatnánk ilyen földművelő kultúrától, akkor is azért valljuk meg, ha ez a dolog hiányzik, akkor a többivel nem tudunk kibékülni, és nagyon tud hiányozni. Isten megígéri tehát, élelem, egészség, utódok. Aztán azt mondja, áldott lesz jártodban és keltedben. És sokan gondolhatnánk, hogy hát persze sokat jöttek, mentek, ez ilyen kereskedő életet jelent, hogy áldott leszel, mikor elmész meg, mikor visszajössz. Biztos, hogy ezt is jelenti, de az írásmagyarázók felhívják arra a figyelmet, hogy ezek a kifejezések jelentik a születést és a halált is. Áldott leszel, amikor érkezel, és áldott leszel, amikor elmész ebből a világból. És fontos így látnunk ezt a szakaszt, hogy nem csak az életfeltételeket és a prosperálást helyezi a középpontba, hanem arról beszél, hogy Isten áldása az élet teljességét és az élet kereteit is magában foglalja. Ha áldott vagy, akkor áldott leszel, amikor a világba jössz, áldott lesznek a te utódaid, amikor születnek, és áldott lesz az, ahogy ebben a világból majd elmész. És ezen a ponton ezt megragadhatjuk, és megfogalmazhatjuk, hogy igen, ez az egyik legfontosabb dolog, a legtöbb bizonytalanság. Mi lesz velem, amikor majd meghalok? Hogyan lesznek azok az idők, amikor már esetleg gondozásra szorulok, stb. Istennek az áldásban gondja van a születésre, az életünk kezdetére is, annak a végére is. Ennek a biztonságnak a keretei így fejti ki tovább az ige, amikor arról beszél az áldások második csoportjában, hogy Isten győzelmet ad az ellenséges népek felett. És ez kulcskérdés volt akkor Izraelben. Kulcskérdés volt azért, mert az egyik alapvető hiány az az étel, a termékenység szintje jelentkezhetett, a másik pedig a külső biztonság szintjén. Az elmúlt héten beszéltem arról, hogy mennyire magában hordja az a földrajzi elhelyezkedés, Izraelnek az a földrajzi elhelyezkedése két nagyhatalom között, hogy szüksége van a külső biztonságra. És Isten azt mondja, én adom nektek a biztonságot. Én adom neked és nem, nektek, és nem a katonai szövetség vagy a fegyvereitek ereje. És azt mondja, hogy az ellenséged egy úton vonul fel ellened, és hét úton vonul el előled. Azaz szétszóródik. Azaz sikertelen lesz. Azaz nincs hatékony szervezkedés, nincs megfelelő stratégia ellened, hogyha Isten oltalma alatt állsz. És erre egyébként nagyon sok bibliai példát tudnánk hozni, olyan konkrét csatákat, amikor Isten ezt megcselekedte, és irdatlan nagy haderő nem tudott elbánni Izrael népével, hanem tényleg szétszélett, semmivé lett, és Isten biztosította a védelmet az ő népe felett. De az áldások sora nem ér itt véget, mert nem arról van szó csak, hogy jólét és biztonság, hanem az áldás valami extrát is jelent. Olyan bőséget, ami nem szükséges a mindennapi élethez. A harmadik részében az áldások felsorolásában a 11-től a 14. versig a bőségnek a leírását látjuk. A bőségét, ami azt jelenti, hogy fölöslege lesz a népnek, hogy kölcsön ad másnak, azaz nem szorul senkire. Azaz a jóléte olyan fokot ér el, hogy teljesen független, hogy képes felhalmozni, hogy képes tartalékolni. Milyen boldogság lehetett ezt olvasni, és milyen vágy lehetett azokban az emberekben, akik ezt hallották ott és akkor. És azt gondolom, hogy a legtöbben azt mondhatták, hogy fú, hát ez jól hangzik. Kövessük Isten, mert megéri. Jólét, biztonság, bőség. Mi kell át még ehhez? Elég nagy ára van ugyanakkor a szövetségnek, mert a szövetségben maradni azt jelenti, hogy miközben Isten megállt bennünket, nagyon sok mindenről le is kell mondani. És tegyük hozzá ezt is. A szövetségben maradni, megtartani Isten törvényét, az jelentett lemondásokat. Jelentette azt, hogy le kell mondanunk a saját akaratunkról, a saját céljainkról. És azt kell tenni, amire Isten hív. Mert mindez a sok áldás, amit itt Isten megígér, nem azért van, mert Isten végignézte a földi népeket, és választott magának egy kedvencet, így rábökött Izrael népére, legyenek ők. És akkor őket megáldja valamiért, hanem mindaz, ami itt velük történik, és az egész szövetség, az demonstratív. Azaz, mindez azért történik, hogy minden nép meglássa Izrael népén keresztül, hogy az Úr az Isten. És hogy ő mire képes, hogy ő a mindenható, hogy mit jelent vele járni. Ez is benne van ebben a szakaszban. Isten az ő szent népévé tesz téged. Az ő örökkévaló nevéről neveztetsz el. És mindaz, ami veled történik, az az áldás, az majd túlárad rajtad keresztül. Mert az Isten terve nem az ebben a szövetségben, hogy megáldom Izraelt, falai bezárva, ők ott prosperálnak, többiekkel meg lesz, ami lesz. Hanem Isten terve, hogy az áldás üzenete mindenkire átáradjon. Hogy a szövetségbe mindenki bekerüljön. Hosszú távon ez a szövetség bomlik ki a Szentírás lapjain keresztül. És ahogy így olvassuk és végig gondoljuk ezeket a dolgokat, akkor vegyes érzések lehetnek bennünk, mert ha magát a Szentírás is ismerjük, jól tudjuk, hogy Izrael népe mennyire nem tudott megmaradni sajnos ebben a szövetségben. Hányszor és milyen módon szedték meg ezt a szövetséget? És mégis azt kell, hogy mondjam, hogy Isten részéről nem veszett el ennek a szövetségnek az érvénye, és tulajdonképpen az áldás megmutatkozott Izrael népén is, és aztán valamilyen módon eljutott hozzánk. Az, hogy itt, ma az Isten tiszteleten ezt felolvassuk, erről beszélünk, és ehhez nekünk bármi közünk van, az önmagában Isten áldása, ugye értjük? Hogy ez a folyamat nem zárult le, és nem vágta el Isten egy ponton, hogy jó, akkor nem áldom meg az embert. Megszakad a szövetség. Hanem nagyot lépve ettől a szakasztól, az történt, amit a lekcióban hallottunk. Hogy Jézus Krisztusban Isten betöltötte teljesen a szövetséget, és megújította, és azt mondja az ige, hogy ő benne megáldott minket minden lelki áldással. És hogy benne van minden áldás. Ő rajta keresztül eljutott hozzánk mindez, amit olvastunk. És a mi Isten tiszteletünkön is hangzik az áldás. Mindezeket a dolgokat elfogadva, lehet, hogy ezt elhisszük, lehet, hogy kételkedünk benne, de még mindig kicsit távol van tőlünk, hogy jó, de mi közünk nekünk ehhez, és mi köze a saját életemnek ehhez. És induljunk ki a közösségi áldásból. Azt gondolom, hogy Isten megáldott bennünket, és megáld bennünket azért, mert ismerhetjük őt. Azért, mert részünk lehet a közösségben. Azért, mert az úrvacsorai közösségben újra és újra megújíthatjuk a vele való kapcsolatunkat. És azért, mert hisszük, hogy velünk is terve van. És hihetjük, hogy a gazdagréti református gyülekezet itt 2015-ben és az elkövetkezendő években része annak a tervnek, ami abból táplálkozik, amit itt felolvastunk, és amit Isten elhívta egyszer Izraelt, annak a folyamatnak a része vagyunk, és Jézus Krisztusban rajtunk keresztül is meg akarja mutatni a világnak, hogy ő kicsoda. Rajtunk keresztül is meg akarja mutatni, hogy ő mindenható, hogy ő szeret, hogy tart a kegyelem, hogy jó terve van a világgal, és ennek mi a részei vagyunk. Ezért fejlődik a gyülekezet. És Isten kegyelméből ezért van rajtunk áldás. Nem azért, mert ügyesek vagyunk, vagy nem azért, mert kis kedvencek lennénk Istennek, hanem azért, mert terve van velünk. És hisszük, hogy ez a terv célhoz is fog érni. Ezért van a gyülekezet. A gyülekezet részeként, hogy hathat a saját életünkre az áldás. Két úton szeretnék még haladni, és először röviden arról beszélek, hogy általában értsük jól, hogy hogyan hat az áldás. Másodszor pedig olyan kérdéseket teszünk föl, hogy vajon áldottnak érezzük-e magunkat, és mi alapján mondod ki magadról, vagy másról, hogy áldott vagy sem. Az áldás, mint szó a Szentírásban üdvhozó erőt jelent. Valami olyan pozitív dolog, aminek Isten a forrása, ami közvetíti Isten szándékát, szeretetét, lényét. Az áldás nem valami önállóan létező dolog. Még akkor is, hogyha a szakaszban azt olvastuk, hogy rád száll az áldás, ez egy metafora. Kísér az úton. Ez is egy kép. A lényeg, hogy Isten az élet forrása. És minden jó adomány és minden áldás őtőle jön, és tulajdonképpen hozzávisz bennünket. Arra, hogy hogyan hat az áldás, ebben a kérdésben nagyon fontos tudnunk és leszögeznünk azt, és sokan ezt nem értik és nem fogadják el, hogy Isten szuverén Úr. A Biblia Istene, a mindenható, teremtő, gondviselő Isten, a mi atyánk, szuverén Úr, és ő megáld bennünket, és kérhetjük tőle az áldást. De ember embernek nem adhat áldást. Lelkésse. Senki. Hanem a szuverén, mindenható Isten az áldásnak a forrása. És azt kell, hogy mondjam, hogyha Isten szuverén Úr, akkor lehet, hogy néha nem értjük őt. És lehet, hogy ellentmondásokat tapasztalunk, hogy egyszer úgy érezzük, hogy áldottak vagyunk, és utána meg nem jó dolgok történnek velünk. Nem biztos, hogy érted Isten ígéreteit. Valamit kijelent, de nem érthetsz mindent, és ezt el kell fogadni. Mert az áldás így működik. Ő adja az áldást, akkor is úgy, és olyan formában, ahogy akarja. Jézus és az ő tanítványai is így voltak jelen a földön, és amikor a tanítványok például továbbadták az áldást, akkor sem ők voltak a forrása az áldásnak, mikor gyógyítottak, mikor csodákat tettek, azokat nem ők tették, hanem a szuverén, mindenható Isten nyilvánult meg rajtuk keresztül. Néha példáloznak sokan, hogy fú, hát hogyha jobb keresztjének lennénk, akkor ugyanaz történik, mint az apostoli időkben, és annyi gyógyulás, meg annyi csoda, és nem az apostolok voltak ezeknek a forrása, és nem ők voltak a különlegesek, hanem akkor Isten így látta jónak, hogy cselekszik. És ha ma akarja, ma is cselekedhet. Nagyon fontos látni, ugyanakkor bibliai összefüggésben, hogy az áldás az nem mindig valami nagy, látványos és különleges dolog, hanem az áldás a hirdetett igén keresztül hat. Hogyan hat az áldás? Úgy, hogy a kezedbe veszed az Isten igéjét. Hat azon keresztül, ahogy olvasod. Hat azon keresztül, ahogy kiábrázolik az úrvacsorai közösségben. Az áldás az igében van, és így fogalmaznék, minden áldás, amire szükségünk van Istentől, az ott van az Isten igéjében. Az áldás tehát nem valami igétől elkülönülő, külön kis varázserő, valami plusz, ami bizonyos jobb keresztényeknek adatik, bizonyosaknak pedig hiányzik az életéből. Az utolsó pedig, ami nagyon fontos az áldás tekintetében, hogy hogyan hat az áldás, hogy sok szélsőség van a kereszténységen belül, akik azt mondják, hogy az áldás az úgy hat, hogy minél inkább hiszel, a hited arányában, Isten annál inkább megáld, és ennek a jele az, hogy prosperálsz látható módon. Tehát egészséges vagy. Tehát gazdag vagy. Tehát sikeres vagy. Tehát hatalmad van. És lehet, hogy ezen most mosolygunk, hogy hát ki gondolhat ilyet. És azt kell, hogy mondjam, nagyon sokan gondolnak ilyet. Több ezren, vagy százezren, lehet, hogy többen is vannak olyan keresztények, akik ezt az úgynevezett sikerevangéliumot hirdetik. És arról beszélnek, hogy áldott vagy akkor, hogyha jó dolgok történnek veled. Ezek az emberek a Biblia egy részét nem ismerik, vagy nem fogadják el. És nem mondható el, hogy áldottnak jelenni azt jelenti, hogy minden sikerül, amit teszünk. Hogy minden dolog úgy van, ahogy szeretnénk. Áldottak vagyunk-e tehát? Nagyon sokszor azt látom, hogy azért érezzük, vagy nem érezzük magunkat áldottnak, mert a saját szemüvegünk, a saját látásunkon keresztül tesszük fel magunknak ezt a kérdést. És a saját feltételeinket szabjuk az áldáshoz. A saját feltételeink szerint tesszük fel a kérdéseinket, és azt mondjuk, hát persze elméletileg áldott vagyok, mert Jézusba hiszek, de áldott leszek akkor, ha Isten fölemel, és jól leszek lelkileg. Hogyha nem leszek olyan szétesett, hogyha nem leszek annyira rosszul, hogyha nem lesznek mentális betegségeim, mély időszakaim. Áldott leszek akkor is áldott az, akinek rendben van mondjuk a házassága. És addig nem mondhatom ki magamról, hogy áldott vagyok, amíg minden úgy nem működik a házasságomban, ahogy azt én elgondolom, vagy ahogy mások elgondolják a számomra. Majd áldott leszek akkor, hogyha nem kell nélkülözni, hogyha nem kell a boltban számolgatni, mikor megyek a sorok között, hogy hol tartunk, mennyi van nálam, ha nem bevásárlólistával megyek vásárolni. Áldott leszek akkor, hogyha nem lesznek kölcsöneim, és én adhatok másnak kölcsön. Áldott leszek akkor, hogyha, ahogy az igébe volt, nem lesznek ellenségeim. Nem lesznek olyanok, akik bántanak. Áldott leszek akkor, hogyha siker lesz, jólét. Hogyha lesz a méhemnek gyümölcse. Igen, hogyha Isten megadná azt a gyermeket, akire évek vagy évtizedek óta várunk, akkor majd áldottnak mondanám magamat. És az is lehet, hogy egy ponton eljut valaki oda, hogy olyan dolog történt velem, olyan törés, olyan sérülés, ami alapján nem tagadom meg Istent, és végigélem a földi életet, befutom azt a pályát, amit Isten nekem szánt, mert soha nem lehetek áldott. Találkoztam ilyen emberrel, nem egyel és nem kettővel, aki azt mondja, hogy ezzel a dologgal, ami velem megtörtént, ezt soha nem lehet meg nem történté tenni, és hogyha gyógyulhatok is belőle, de ezzel alapján én soha nem lehetek áldott. Nagyon sokáig folytathatnám a sort, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik legnagyobb bálvány imádás, ami fenyegethet bennünket, ma élő keresztényeket. Tudni illik az, hogy a magunk feltételeit állítjuk a középpontba, és ezáltal magunkat állítjuk a középpontba, és azt mondjuk, hogy majd, ha ezek meglesznek, ha ezeket birtokolom, ha ezeket elérem, akkor leszek majd boldog, akkor leszek majd áldott. A legnagyobb veszély, hogy elfelejtjük, hogy az, hogy ki az áldott és ki nem, ezt Isten mondja meg. És hogyha feltételekhez kötjük azt, hogy áldottnak mondjuk-e magunkat vagy sem, még akkor is, ha ezek a feltételek érthetőek emberileg, akkor eltávolodtunk arról, amit a Szentírás tanít az áldásról. Mert a felolvasott igében is voltak feltételek, de ezek Isten feltételei voltak, ugye értjük? És ez nagyon sokszor felcserélődik az emberi feltételekkel. És itt történik a csavar, és itt távolodunk el a bibliai gondolkodásmódtól. Nagyon egyszerűen azt kell, hogy mondjam neked végül, hogy áldott vagy, és áldottak vagyunk azért, mert Jézusban minden ha eltűnt az Isten oldaláról. Eltűntek a feltételek, egyedül csak őt kell követnünk, és aki Jézusban hisz, az áldott. Aki Jézus Krisztusban van, az áldott, így globálisan. Aki Jézus Krisztusban van, az áldott azért, mert megszerezte a legfontosabbat, ami alapján valaki áldottnak mondhatja magát, vagy sem, ez pedig az örök élet. És hogyha ez megvan, ha arról az oldalról nézem az életemet, akkor a többi részlet már ebben foglaltatik. És nagyon óvatosan fogalmazok, a többi részlet már mindegy. Persze, hogy nem mindegy, hogy beteg vagyok, vagy egészséges. Persze, hogy nem mindegy, hogy nélkülözöm-e, vagy sem. De a vége szempontjából, amikor majd ott leszünk az örök életben, akkor azt fogjuk mondani, hogy nagyon-nagyon áldottak vagyunk. És mindaz, ami történt, az az útnak a része volt. Most sokkal nehezebb, mert most benne vagy. De onnan nézve, ezt fogjuk majd mondani. Igen, ne becsüljük le az evangéliumot és a kegyelmet. Akkor is, hogyha minden vasárnap halljuk. Lehet, hogy azt mondta, hogy jó, hát ezt ismerem, persze, hiszek Jézusba. Én valami konkrétabb áldásokra vágynék. De gondoljuk csak, be kell-e ennél nagyobb, hogy van kegyelem? Kell-e ennél nagyobb áldás, hogy újra és újra visszatérhetsz Istenhez? Kell-e ennél nagyobb áldás, hogy már nem az van, mint az Ószövetség idején, Mózes idején, hogy a kijelentett törvényt betartod, nem tartod, bemutathatod az áldozatot, de hogy nagyon eltávolodsz, akkor nagyon nagy büntetés. Szóval nem ez a keret már, hanem Jézuson keresztül szabad az út az Atyához. Megújult a szövetség. Ez a legnagyobb áldás. És azt kell, hogy mondjam, hogy aki Jézusban van, az ennek a fényében mondja magát, áldottnak vagy sem. És aki Jézus Krisztusban van, az bátor lehet felvállalni a Szentírásnak azt az üzenetét, és azokat az igéit, amik arról beszélnek, hogy minden érhet mindenkit. Amik arról beszélnek, hogy nem az a kérdés, hogy miért téged, hanem az, hogy hogyan reagálsz rá, és hogy hogyan jössz ki abból. Ez nagyon mély és nagyon megrendítő, és erről nem szeretnénk sokszor hallani. És azt mondhatjuk, hogy nem, én Jézusban vagyok, engem nem érhet minden. És aztán történhetnek olyan dolgok, amiről meglepődsz, hogy ez hogy történhetett meg velem? Hogy engedheti meg ezt az Isten? A Biblia emberei tudnak erről, és így vallanak akár utólag az ilyen nagy próbákról, amik úgy nem illenek bele az áldásra alkotott általános képünkbe. Ezékiás király mondja, javamra vált a nagy keserűség, megmentettél az enyészet vermétől. Jeremiás síralmaiban, jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Jobb könyvében, mesztelenül jöttem ki anyám méhéből, mesztelenül is megyek el, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Nem az a kérdés, hogy miért, hanem az a kérdés, hogy mit kezdek azzal. És aki Jézus Krisztusban van, annak minden a javára szolgál. Annak minden a javára szolgál, még akkor is, hogyha benne lenni egy nehéz helyzetben, egy veszteségben, egy nyomorúságban. Rossz, és senki sem kívánja, aki egészséges gondolkodású, hogy bajok érjék őt, és mindenki szeretne gondtalan életet, és garanciákat, és egészséget, és jólétet a gyerekeinek, meg magának, meg a szeretteinek. És mégis a legnagyobb áldás, hogy Jézusban lehetünk. Befejezésül. Nem azt jelenti ez, hogy menjen haza úgy az Isten tiszteletről, hogy júj. Azt mondta a lelkész, hogy higgyek Jézusban, és onnantól bármi történhet velem. Mert az, hogyha Jézusban vagy, akkor reménységed és békességed lehet abban, hogy ő tényleg ismer, tényleg a javadat akarja. És semmi olyan nem történik veled, amit ne tudnál elhordozni, és amiből hosszú távon tényleg ne úgy jönnél ki, hogy azt mondhass a végén, hogy javamra vált nagy nyomorúság, megmentett az Isten, megáldott és velem volt. Megmaradnak a kérdések, amiket nem értünk, hogy miért úgy adta az Isten, miért úgy áldott meg bennünket, ahogy megáldott. De reménységünk az, hogy egy nap majd megérthetjük mindennek az okát és a lényegét. Maradjunk meg abban a hitben, hogy Isten szeret bennünket, és hogyha annyira szeretett, hogy Jézust értünk adta, akkor velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Megtart bennünket, és reménykedhetünk abban, hogy nem hagy el. És ez a legnagyobb áldás, és ez a legnagyobb ajándék a számunkra. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a legnagyobb ajándékot, köszönjük Jézus Krisztust, a megváltást. Köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy szabad az utunk, és hogy Jézus Krisztusban új szövetséget kötöttél velünk. Köszönjük, hogy hálából odaszánhatjuk magunkat, és ugyanúgy fontosak lehetnek azok a törvények, amiket adtál a te népednek, Izraelnek. De köszönjük, hogy ha nem tudjuk megtartani, akkor ezek nem temetnek maguk alá bennünket, hanem jöhetünk hozzád, és Jézusért kérhetünk tőled bocsánatot, és szánhatjuk magunkat újra oda neked. Köszönjük, Urunk, hogy így hálából élhetünk, és köszönjük, hogy az életünk része lehet a te áldásod. Urunk, hálát adunk neked azokért az áldásokért, amiket nem is látunk, amiket nem is érzékelünk, ahogyan megáldasz, megvédesz bennünket egy csomó bajtól, amiket szintén lehet, hogy majd csak a mennyben fogunk utólag megérteni, hogy mi mindentől őriztél meg bennünket. Köszönjük a te áldásodat, ami megmutatkozik sokféleképpen. És köszönjük, Urunk, azokat a dolgokat is, amiket nem tudunk az áldás kategóriába betenni az életünkbe. Elfogadjuk, Urunk, a létünknek a megtörtségét, és azt, hogy egy megtört világban élünk, ami ránk is hatással van. Köszönjük, hogy az, hogy áldottak lehetünk, az nem jelenti, hogy tökéletesek lennénk. Köszönjük, hogy nem lehetünk az áldásnak a birtoklói és az emberi továbbadói, mert biztos nem tudnánk jól tenni ezt. Köszönjük, hogy te vagy a forrás, és arra kérünk, Urunk, hogy a mindennapokban hadd legyünk hálások neked, és hadd vegyük észre az áldásokat, és hadd adjunk neked dicsőséget mindenért, azért is, amit értünk, és amit jónak tartunk, és azért is, amit nem értünk, és nem tudunk hová tenni. És tényleg hisszük, hogy aki benned van, aki benned hisz, aki téged szeret, annak minden javát szolgálja. Maradj velünk is, őrizd meg bennünket, és imádkozunk különösen is azokért a közösségünkben, akik nehéz terheket hordoznak, akiknek nehéz hallani az áldásról, miközben nem érzik magukat áldottnak. Imádkozunk azokért, akik keresnek téged, akik vágynak az áldásra, de nem találtak még meg téged. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünk közösségéért, hogy mint közösség lehessünk áldottak, és lehessünk áldás a környezetünk számára, Budapest számára, a világ számára. Imádkozunk így keresztényekért világszerte, hogy lehessünk áldássá mindenki számára. Hallgass meg bennünket, Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.